a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, a karácsonyi történetet, ahogyan megtaláljuk ezt a Máté szerinti evangéliumban, a második rész elejétől kezdve. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, ime bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe. És ezt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Juda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titakban hivatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta, menjetek el, és szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről. Mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és ime a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Hallottuk karácsonyi történetet, Isten igéjét, jöjjetek testvéreim, feleljünk a mi Urunk megszólítására, imádkozzunk együtt. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Téged dicsőítünk, és téged dicsérünk ezen az ünnepen, hiszen mindent olyan szépen cselekedtél, tudtunkra adtad, mennyire szeretsz bennünket, és mennyire valóságos az, hogy értékeled az életünket, és fontosak vagyunk a számodra. Urunk, köszönjük ezt az első karácsonyt. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban emberré lettél, megszülettél, hogy valósággá lehessen, tényleg velünk vagy. Tényleg találkozhatunk veled, és emberként gondolhatunk rád. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy így hozzánk is el akarsz most jönni. Ezzel a régi történettel, amely ma is valósággá lehet a mi szívünkben. Ezzel a régi történettel, amely emberek millióinak az életét változtatta meg, és megváltoztatja a miénket is. Köszönjük, Urunk, hogy hozzád közelebb kerülhetünk, jobban a tiéd lehetünk. Köszönjük, hogy ünnepelhetünk, emlékezhetünk, de nem csak úgy, mint egy régi eseményre, hanem úgy, mint akik tudjuk, hogy ma a mi életünkben is igazi hatása van mindannak, ami akkor történt. Hiszen te élő Isten vagy, nekünk feltámadott Urunk van, aki az ő népét összegyűjti, megáldja és megtartja, és üdvösségre vezeti. Urunk Istenünk, kérünk téged, hogy add meg számunkra most, hogy halljuk és értsük a te szavadat, áld meg a mi Isten tiszteletünket, szent lelked áldó, magyarázó jelenlétével. hallgass meg minket. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 173. dicséretet énekeljük. A 173-as számú dicséretünket énekeljük, így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával, az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, megvan írva a János szerinti evangélium első részében, az első rész 14. versében így, az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, karácsonyt ünneplő keresztjén gyülekezet. Különböző korúak vagyunk, akik most itt vagyunk az Isten házában, és a más-más kor egyszerre az élményeinknek a mennyiségét is meghatározza. Nagy átlagban ez igaz. Vannak fiatalabbak, akik úgy tűnik, hogy több élménnyel rendelkeznek, mint az idősebbek, mert olyan pezsgő, olyan izgalmas, vagy egyébként fordulatos életet éltek, vagy úgy megpróbálta már őket az élet, és vannak esetleg idősebbek, akiket jobban megkímélt az élet, a sors ezektől a helyzetektől, de azért nagy átlagban mégis igaz, hogy a fiatalabbak kevesebb élménnyel, tapasztalattal, az idősebbek pedig többel rendelkeznek. Van egy ilyen élményem, talán nem vagyok egyedül vele, hogy akkor, amikor idősebbek között voltam, vagyok, gyakran megtörténik, hogy sommás megállapításokat tesznek. Emlékszem a dédnagyapámra, nagyapámra, bizonyos dolgokról, olyan nagyon általánosító véleményük volt, és egy idő múlva már az édesapámnak is. Úgy megállapított valamit a világról, és én pedig mindig tiltakoztam, és kifogásokat kerestem. És megpróbáltam a kivételeket felsorolni, amik nem oda tartoznak, amik szerint ez a dolog azért mégse annyira igaz, amennyire ők mondják. Hogy egy ilyen általánosító megjegyzéssel világra szóló igazságot lehetne kimondani. Azon kaptam magam az utóbbi időben, hogy elkezdek ilyeneket mondani. Összesűrítve az élményeket, a tudást, a tapasztalatot, amit eddig ért, egyszer csak elkezdek kijelenteni dolgokat, olyanokat, amelyek ugyan lehet, hogy részleteiben nem mindig egyeznek meg mindennel, de azért összességében mégis hordozzák azokat a tapasztalatokat, azt, amit eddig átéltem, amit láttam, akikkel beszélgettem, amit olvastam, amit tapasztaltam ebből a világból, és megismertem. Azért mondtam el ezt nektek, azt remélem, hogy hasonló élménnyel kezdhetünk odafigyelni erre a bibliai ígére. Az az ember, aki leírta ezt a 14. verset, ugye akkor ő még nem tudta, hogy mi ezt 14. versnek fogjuk hívni, de ez most mindegy. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal, az egy idős ember volt, János apostol. Egy idős ember volt, aki végigélte az életét, aki az életét nem csak úgy élte végig, hogy sodorta ide-oda a szél, hanem úgy, mint aki megtalálta a Messiást, mint aki a tanítványa lehetett az Úr Jézusnak, belejárt a földi életében, ismerhette nem úgy az evangéliumi történeteket, ahogy mi, hanem ismerte a saját tapasztalataiból, és mint hívő ember megélte a következő időszakot, amikor bizonyságot tett, amikor üldözések voltak, amikor látta a következő nemzedékeket felcseperedni, a keresztény gyülekezeteket megszületni, Látta a támadásokat, amiket érik az evangéliumot, akár a külső támadásokat, amelyek az akkori hatalom részéről, akár a zsidóság, akár később a római birodalom részéről érték a keresztény közösséget, és látta a tévtanításokat, átélte mindezeket a helyzeteket, és amikor eljött az ideje, akkor mondjuk így, hát nem tudom, hogy pontosan hogy történt, hogy diktálta, mi módon, de tollat ragadott, ugye ma klaviatúrát ragadna, de ő mondjuk tollat ragadott, és megírta, összefoglalta mindazt, amit átélt. És ebben benne van az ő értékelése, benne van mindaz, ahogyan látta ezeket az eseményeket. Egyszerre a bizonyság tétele is benne van. És ez a bizonyság tétel, ez hiteles bizonyság tétel. Elolvastuk a Máté evangéliuma szerinti karácsonyi történetet, az az egyik, mert a Lukácsban van egy másik, egy kicsit hosszabb történet, és a Máté se volt olyan hosszú, nem akartam az egészet olvasni, mert hát nem biztos, hogy mindenki tudott volna végig figyelni erre a felolvasásra. De az csak az evangéliumnak egy kicsi része, a kisebbik része. János pedig ebben az egyetlen mondatban az egészet összefoglalja. A karácsonyi történetet, Jézus egész bizonyságtételét, sőt nem csak a bizonyságtételét, hanem mindazt az üzenetet, amit Jézus jelent, amit hozott, amit cselekedett. Így tudja összesűríteni egyetlen mondatban. Nem csak ezt az igét, a 14. verset kezdi ezzel a képpel az ige testélet, hanem az egész evangélium hasonlóképpen kezdődik, talán emlékszünk, kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Kezdetben pont úgy kezdődik, ugyanazzal a szóval, magyarul ugyanúgy kell fordítani, mint ahogy a Biblia kezdődik kezdetben. Nagyon messzire megy vissza, nagyon nagy távot ölel fel János, nincsen benne külön a születés történet olyan részletesen, mint Mátéba meg Lukácsba, de összesűríti az egész üzenetet, amit tudni kell, amit érteni kell Isten kijelentéséből. Isten kezdetektől fogva ennek a világnak az ura. Azért csak a kezdetektől fogva, mert ez a világ kezdetétől fogva van. Isten előtte is volt, mindig létezett, de a világ csak a kezdeteitől érdekes számunkra, mert ami előtte volt, arról úgysem tudhatunk semmit. Szóval a világ kezdetétől fogva Isten azon munkálkodott, hogy a majd megteremtendő ember, de ugye a kezdetekben még az ember nincs ott, a majd megteremtendő embernek üdvössége legyen. Hogy ez az ember valóban az ő képmására legyen teremtve, valóban beszélő társává legyen, valóban olyan legyen, aki őt dicsőíti, és az ő dicsőségére él ebben a világban. És Isten egészen különleges módon rendezte el ezt a dolgot. Mert ugye, hogyha körülnézünk a világba, azt látjuk, hogy a világ az úgy működik, ahogy meg lett teremtve. Tehát egészen addig, amíg az ember nem nyúl bele, addig úgy működik, ahogy meg lett teremtve. Minden a helyén van, minden jól működik, jönnek a szelek. Azt, hogy most itt a tél az hidegebb vagy nem hidegebb, ez mindig is volt. Az időjárás az változik, nem mindig ugyanolyan, jégkorszakokról tanultunk meg. Ki tudja még mikről, most ebben nem erüljünk el. Szóval, hogy valóban azt látjuk, hogy a világ jól működik. És minden úgy működik, ahogy Isten azt megalkotta, előírta, ahogyan szabályozta a törvényeket. Egyedül az ember volt az, aki lehetőséget kapott arra, teremtettségi mi voltából, hogy önként tegye azt, amit Isten akar. Hogy ebbe az isteni nagy rendbe, a helyére úgy illeszkedjen bele, hogy ő maga a saját döntése szerint tehesse meg. Semmelyik másik teremtménynek erre nincsen lehetősége. Csak az ember az, aki ezt önként elvállalhatja. Hogy Istennek megvan a rendje, megvan az akarata, és ezt ő a saját döntése szerint jó szívvel végezheti, teheti, élhet úgy. Messzire mentünk vissza, de hát ugye így kezdődik az evangélium, hogy kezdetben. Ez Isten eredeti terve. Ez a terve veletek, mert tudja, hogy mire van szükségünk, tudja, hogy mi az, ami miatt Szomorúak lennénk, mi az, ami fáj, és ő ezektől meg akarta kímélni az embert. Olyan helyzetet teremtett, olyan módon, amiben jól érezzük magunkat, és amiben ki tudunk bontakozni emberként. Ez az a rend, ami az ő rendje, ami ennek ő alkotta a világot. Azért nehéz nekünk ezt megérteni most, mert nem ott és abban a helyzetben vagyunk, hogy ezt tisztán értjük. Mert mi is olyanok vagyunk, kicsit, mint akik a kifogásokat keressük ezzel szemben, mint akik már bűnös emberként a mostani helyzetünkben próbáljuk ezt az Isten eredeti tervét értékelni. Mert hogy a probléma az, hogy ebben egy kis változás történt, nem az Isten terve szerint, hanem az ember döntése szerint, aki nem követte Istennek ezt a lehetőségét, amit kapott az Istentől. Hanem ehelyett inkább a maga feje után ment. Ehelyett maga akarta eldönteni, mi a jó és mi a rossz. Ehelyett maga akarta eldönteni, mi a helyes és mi a helytelen. És nyilván mi mindannyian tudjuk, hogy akkor, amikor elkezdjük ezt mi eldönteni, akkor azért a legtöbb esetben mi az igazság oldalán szoktunk állni. Nagyon ritkán fordult velem elő az, hogy ne lenne igazam egy-egy vitában. Mi az igazság oldalán szoktunk állni, és a világot is úgy szoktuk látni, ahogyan a magunk szubjektív véleményével értékeljük. Tehát persze mi ezt úgy gondoljuk, hogy ez az objektív, ez az a vélemény, ami valóban mértékadó, de sok esetben rá kell döbbenni arra, hogy messze nem így van. Vagy arra kell rádöbbenni, hogy az, hogy igazság az emberi mértékkel mérve nagyon erőteljesen megkérdőjelezhető. Hogy mi az igazság? Hogy valóban igazság-e az, amit mi igazságnak érzünk? Sokszor az, máskor meg nem az. Sokszor kiderül, hogy az igazság nagyon fontosnak látszik. Máskor meg kiderül, hogy lehet, hogy nem is olyan fontos. Hogy még fontosabb dolgok is vannak annál, amit mi igazságnak gondolunk? Hát igen, ez nem egyszerű helyzet. És minél inkább bejebb haladunk az életben, és látjuk a különböző helyzeteket, egyre inkább árnyaltabban fogunk tekinteni ezekre a dolgokra. Történt valami, és ez a valami az, hogy az ember nemet mondott az Istenre. Nemet mondott az Istenre, itt kezdődik a karácsonyi történet. Ott kezdődik a karácsonyi történet, hogy az ember nem azt tette, amit az Isten mondott. Nem úgy élt, nem annak megfelelően, nem ahhoz igazodva, hanem a maga dolgát akarta intézni, a maga feje szerint akart menni. A Biblia ezt egy nagyon szép történetben mondja el, azt mondja, minden fa a tiéd, az az egy, na arról ne. És bizony, ez az egy kis félrecsúszás elég volt ahhoz, hogy a következő történet a Bibliában már egy testvérgyilkosság legyen. Mert hogy így terjed a bűn, így burjánzik, és ez lesz a következménye. A következménye az, nem egyszerűen csak az a következmény, hogy már nem figyel az ember Istenre, és Isten emiatt szomorkodik, hanem az a következmény, hogy ezzel önmagunknak is ártunk. Hogy az ember nem boldogabb lett, hanem éppen ellenkezőleg. Olyan dolgokat vett magára, ami terheket jelent, ami nehézségeket jelent, fájdalmat és szomorúságot jelent. Olyan helyzetekbe került, amelyeket Isten eredetileg nem tervezett be ebbe a világba. De az ember bűne miatt mégis így történt, és ez lett. De már ott a kezdetekkor látjuk, hogy Istennek van egy ígérete. Ez az ígéret pedig az, hogy majd a kígyó, aki ugye ebben a régi történetben jelképezi a gonoszt, a kígyónak a fejére fog taposni az asszonynak az utódja. Jézust már ott megígéri Isten, hogy eljön a megváltó, aki ebből a helyzetből az embert ki fogja szabadítani. Jézusnak a megszületése tehát alapvetően azzal magyarázható, hogy szükség volt rá, hogy eljöjjön ebbe a világba. Szükség volt rá, hogy eljöjjön ebbe a világba, mert az embernek volt szüksége Isten segítségére. Mert egyedül nem voltunk képesek ezt a helyzetet megváltoztatni. Talán sokak számára ismerős a kép, amivel ezt szoktuk ábrázolni, és így tanítjuk az iskolában is, hogy Isten és az ember egészen közel volt egymáshoz. Olyan gyönyörűen mondja el a bűnesetnek a történetében a szerző, amikor azt mondja, hogy Isten szokása szerint sétált a kertben. Ilyen közel volt az emberhez, ilyen napi kapcsolatban volt az emberrel. De a folytatásban sajnos bekövetkezett az, hogy egy szakadék keletkezett ember és Isten között. És innentől kezdve ugyan próbálta az ember megragadni az Istent, próbálta megragadni, de a maga teljességében nem sikerült. Azt látjuk, hogy minden kultúrában ott van a vallásos igény. Mindenütt vallásokat hoznak létre, próbálják az Istent megragadni. Próbálják valami módon ezt a kapcsolatot helyreállítani. Nem biztos, hogy ők ezt tudják, de mi most így értékeljük. Próbálják ezt helyreállítani. A maga módján, az ember elképzelése szerint. Azonban ez nem vezet megoldáshoz. Nem vezetett megoldáshoz. Isten ezért radikális változásra szánta el magát. Mégpedig arra, hogy ezt a szakadékot ő maga fogja áthidalni. Ő maga fog hozzánk jönni. Hogyha mi nem tudjuk őt igazán megismerni, ha nem tudunk hozzámenni, nem tudunk vele találkozni a magunk erejéből, ő maga jön közénk. Ez a karácsonyi történet értelme. Isten átlépte ezt a szakadékot, a bűnnek a szakadékát, ami közte és közöttünk volt, és közénk jött. Emberré lett az Isten, hogy mi találkozzunk vele, hogy meghalljuk, hogy megértsük, és meglássuk az ő szeretetét. Ő az, aki közénk jött, ő az, aki vállalta ezt, a saját döntése szerint tette ezt, és a mi bűneink ellenére tette ezt. Az Isten megbocsátása, ami megmutatkozik Krisztus emberré lételében, ami bűneink ellenére történt. Nem azért, mert megérdemeltük, nem azért, mert az emberiség eljutott egy olyan szintre, hogy na, most már megérdemelitek, hogy közétek menjek. Nem. Hanem azért, mert Isten megszánt bennünket. Mert irgalmas Istenünk van. Úgy bocsátott meg nekünk, hogy mi egyáltalán nem kértünk bocsánatot. Úgy bocsátott meg nekünk, hogy mi nem, hogy nem kértünk bocsánatot, hanem ha látjuk az első történetet, és ez mindig ismétlődik az evangéliumban, az emberek kicsúfolták őt, kinevették, kötekedtek vele, nem vették komolyan. Mennyi hitetlen, kötekedő, istentelen ember vette Jézust körül. És nem ugyanez ismétlődik mind a mai napig. És ez az Isten, akit sokan nem néznek semmibe, akik nem figyelnek rá, akit megismernek, de elfordulnak tőle, akiről hallanak, de nem döntenek mellette, akit nem hajlandók követni, ez az Isten, a megvetett Isten, a nem szolgált Isten, az ő szeretetével odajön hozzánk, és azt mondja, legyél az enyém. Neked arra van szükséged, hogy az enyém legyél. Mindegy, hogy mi volt eddig, én megbocsátok neked, mindannak ellenére is. Ezért mondtam, hogy a mi bűneink ellenére történt a karácsony. Nem azért, mert kiérdemeltük, hanem mert Isten így látta jónak, ennyire szeret bennünket, mert ennyire fontos az életem, meg a te életed az ő számára. Egy nagyon fontos szemléletmódot is jelent ez az ige. Az ige testélet. Az ige testélet, Isten jött közénk. Jó látni és jó megérteni, hogy minden más vallástól abban különbözik az evangélium, abban különbözik a mi hitünk, hogy mi Isten közénk jövetelét hisszük, és Isten testé lételéről tudunk, hogy ő jött hozzánk. Nem a mi dolgunk az, hogy megtaláljuk az Istent, aki elrejtőzött, hogy megalkossuk azt a módot, ahogyan vele találkozhatunk, hanem ő az, aki átlépett mindent, és hozzánk jött. Ő az, aki által, Jézus az, aki által ismerhetjük az Atyát. Persze megint nagyon nehéz ezt elfogadni, hiszen pontosan a önmagát tudományosnak beállító ateista szemlélet az, amely megfertőzött bennünket. Amely azt mondja, hogy hát vannak a vallások, egyik se komoly, mind ugyanolyan, mind ugyanazon az oldalon van, de mi a tudományos ateisták, mi aztán már ezt jól meg tudjuk ítélni. Kedves testvérek, hívő keresztényként kell a világot szemlélnünk, mert Isten erre hívott bennünket, és így kell megértenünk azt. Meglátni azt, hogy akkor, amikor Isten jött közénk, akkor valami olyan dolog történt, ami eddig sohasem, és amihez semmi más nem fogható. Hogy az Istent mi azért ismerhetjük, mert ő önmagát kijelentette, mert önmagáról elmondta mindazt, amire nekünk szükségünk van ismeret, amit tudnunk kell. Ő az, aki kiválasztott és elhívott bennünket, hogy megismerjük, meglássuk őt és higgyünk benne. A kiválasztó Isten szeretetével jött hozzánk. Nem arról van szó, hogy a vallások valamiféle egyenrangúságában kell kutakodnunk. Az üdvösség Krisztusban van. Az üdvösség Krisztusban van, hogyha valaki Krisztus hívó szavára igen tud mondani, és követni tudja őt. Ez az üdvösségnek az útja, ez az örök életnek az útja. Az ige testé lett. Benne van egyszerre az is, hogy semmit nem tehettünk ezért. Nem is tehettünk, nem is tehetünk, Isten cselekedett. Ő vitte véghez az első karácsonyi történetet is. Egyébként nagyon szépen látszik, milyen nagy rendező az Isten, és milyen hatalmas dolgokat visz véghez. Hogyan alkotja meg azt a környezetet, amelyben az Úr Jézus megszületik. Hogy maga a világ történelem engedelmeskedik neki. Ugye az az ígéret, hogy Betlehemben kell megszületni a messiásnak. De hát József és Mária Názáretben lakik. Erre kiad a császár, a világ ura, hát az akkori világ ura, a római császár egy rendeletet, írják össze az egész földet. Azért nem ilyen népességszámlálásról van szó, nyilván több adót akartak beszedni, tehát megvolt ennek is az oka, és ez az adó összeírás miatt el kell mennie Józsefnek, Máriának Betlehembe. Milyen érdekes, úgy tűnik, hogy a császár az, aki rendelkezett, de ki az igazi rendezője a történelemnek? Az igazi rendezője Isten, aki tudja, hogy mit akar véghez vinni a világban, és tudja azt is, hogy mit akar véghez vinni a mi életünkben és a mi szívünkben. Ő intézkedik, ő az, aki az ő akarata szerint véghez viszi az ő terveit. Így történik meg, így lesz az, hogy egy istálóban születik meg a világ megváltója. Önmagában is egy olyan üzenet, hogyha semmi más nem történne, csak ennyi, ami megdöbbenti az embert. Isten így megalázza magát. Így megalázza magát, hogy emberré lesz, bűnös emberek közé jön, és egy védtelen gyermekként születik meg. Igaz, ezt el kell ismerni, egy nagyon jó családban. Nem úgy értem, hogy egy gazdag és tehetős családban, hanem nagyon jó emberek közé. Egy szerető, Istent félő édesanya, és egy Istennek hívő édesapa az, akik őt fel fogják nevelni. És ebben a helyzetben ott látjuk Istennek a kegyelmét. Ott látjuk, hogy ő cselekedett. Senki nem tehetett semmit. Vagy aki tett valamit, lehet, hogy akár azt hitte, hogy ellene tesz, mint Heródes a gyermekgyilkosságok idején, de Istennek az akaratát nem lehetett keresztül vinni, nem lehetett megakadályozni, nem lehetett akadályt gördíteni elé. Ő véghez vitte azt, amit meg akart cselekedni. Erre emlékezik János, az ige testé lett. És erre emlékezünk most mi is, mert tudjuk, hogy Isten kijelentette magát, és tudjuk, hogy ez valóban valóságos történet, amely értünk esett meg. János folytatja, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. A karácsonyi történet nem önmagában áll. Nem csak egy gyönyörű születési történet, így is nagyon szép, hanem van folytatása. Az, hogy mennyire így van, jól jellemzi az, ahogyan most elképzeljük az evangéliumnak a születését, úgy gondolják a teológusok, hogy a karácsonyi történet nem az első történet volt, amit a keresztény gyülekezetek továbbadtak és hagyományoztak, amit hallottak és amit hallani akartak, hanem az első történet az a passió történet volt, Jézus szenvedés története. Ezt mondták el a legtöbbször a tanúk, akik ott voltak, ez az, ami a legpontosabban, a legrészletesebben, szinte a végén már percről percre van előttünk, ez az, ami számukra a legfontosabb volt. És amikor már így egyben volt az evangéliumi történet, nyilván miután megtörténtek ezek az események, jóval később, akkor még hozzá került bizonyára a családi hagyományból az, ami a Jézus születés története, ami egyszerre jelzi azt is, hogy nem emiatt lettek hívők ki az emberek, mint egy kiegészíti mindezt. Közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét. Azt hiszem, mindannyian érezzük, hogy János ezt nem egyszerűen csak elmondja az apostol, hanem ez az ő hite. Erről bizonyságot tesz. Valóságosan látta, valóságosan találkozott Jézussal. Valóságos élmények alapján foglalja ezt össze. Kedves testvérek, akkor lehetünk igazán hívőkké, hogyha ezt Jánossal tudjuk mondani, közöttünk lakott. Hogyha mi is úgy éljük meg, és úgy értjük ezt meg, hogy Jézus közöttünk lakik, az ő népe között, és hogy láttuk az ő dicsőségét. Hogyha mi is bizonyságot tudunk tenni arról, amit János valóságos szemeivel láthatott. Hogyha a hit szemeivel mi is ugyanolyan valóságosan tudjuk ezt látni, ahogyan egykor János. Ugyanolyan valóságosnak tudjuk elfogadni, ugyanolyan hatalmasnak tudjuk meglátni, mint ahogy János apostol valamikor meglátta az ő dicsőségét és az ő életének a történetét. Nem egyszerűen csak azt látta, ami megtörtént, hanem egyszerre értette is azt, ami megtörtént. Úgy látta ezt, mint amikor az Isten dicsősége jelenik meg. Az Isten dicsősége jelent meg, amely láthatóvá vált azok számára, akik hittek bennem. Érezzük azt is, hogy visszatekint János, hiszen akkor ott nem biztos, hogy ő is így látta. Nem biztos, hogy azonnal értette. Nem biztos, hogy tanítványként minden egyes helyzetben megértette ezt, vagy ez látszott az akkoriak számára. De összességében összefoglalva, mégis látta visszamenőleg is, hogy ez az igazság és ez a valóság. Egy kicsit a mi helyzetünk is hasonló lehet. Nem biztos, hogy minden pillanatban értjük vagy értettük Istennek az akaratát. Nem biztos, hogy mindig és mindenütt a maga teljességében láttuk az evangéliumnak az igazságát. De van visszatekintés, van értelmezés, és van előrejutás mindebben. Van előrejutás, van a hitnek fejlődése, ami által többet és jobban fogunk látni. Úgy, ahogyan egykor János is láthatta. Mi az, amit kiemel János? Telve kegyelemmel és igazsággal. Isten kegyelme és Isten igazsága az, amely ebben az összefoglalóban megjelenik. A kegyelmes Isten, aki nem akarja a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. De az igazságos Isten, aki nem nézi el a bűnt, és nem nézheti el a bűnt. Az igazságos Isten, aki valóban igazságos, nem a mi igazságunk szerint gondolkodik, nem részrehajló, hanem a valóságot látja. Ez az igazságos Isten az, aki odaáll, és helyettünk Krisztust küldi el, hogy a mi igazságunkért, igazzá lételünkért szenvedjen és meghaljon. Ez az igazságos Isten arra emlékeztet bennünket, hogy a bűn halálosan komoly dolog, hogy a bűn elválaszt bennünket Istentől. A méltatlan voltunkra emlékeztet bennünket. Emlékeztet bennünket arra, hogy az, amit Isten cselekedett, az nem csak valami felületes dolog volt, hanem ez egy nagyon komoly történet. Nem csak arról szól ez, hogy van egy régi, szép história, hanem arról szól, hogy Isten valóságosan meg akart bennünket menteni, a halálból akart bennünket kiragadni, az örök halálból, mert azt érdemelnénk a bűneink, a cselekedeteink szerint, s helyette örök életet akar nekünk adományozni. De ez nem egyszerűen csak tolvonással történik, hanem egy helyettes áldozattal, Krisztus helyettes áldozatával. Mert az a gyermek, aki karácsonykor megszületik, felnővekedve a kereszten értünk és helyettünk meghal, hogy mi, akik hiszünk benne, örök életünk legyen. Ez Istennek a kegyelme, ez az ő szeretete, ez az, amivel jön hozzánk. Isten igazsága szerint mindenki olyan, aki a bűnei miatt büntetést, halált és kárhozatot érdemelne. De Isten kegyelme szerint, aki hisz benne, aki elfogadja az ő bűnbocsánatát, elfogadja az ő vezetését az életében, Isten akaratát igyekszik keresni, aki Isten akarata szerint akar élni, és a Szent Lelket hívja segítségül ehhez, hogy mindig visszatérhessen ide, és mindig megmaradjon ebben, annak örök élete van. Az örök élet kapuját nyitja meg karácsonykor, számunkra az Isten nyitotta meg. Mi pedig beléphetünk, örömmel örvendezhetünk az ő szeretetének. Elkészítette mindannyiunk számára az üdvösséget, elkészítette azt a lehetőséget, hogy ne a bűnök szerint éljünk, hanem az ő kegyelméből, hogy bűnbocsánatot nyerjünk, és az ő gyermekeiként tegyünk bizonyságot ebben a világban, ami élő hitünkről, Istenhez való ragaszkodásunkról, Krisztus hitünkről minden időben, ahogyan egykor János apostol is tette. Mert mi tudjuk, hogy az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Amen. Kedves testvérek, nincs más hátra, mint hogy a magam, a családom, presbitérium nevében áldott karácsonyi ünnepeket kívánjak mindannyiuknak és szeretteiknek. A záróénekünket fogjuk énekelni. A záróénekünk a 328. karácsonyi ének, hogy még egy karácsonyi ének beleférjen ebbe a mai napba. Jöjjetek Krisztust dicsérni, így kezdődik. Ezt követően az áldás, és végül nemzeti imádságunk, a himnusz következik. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.